Mennybéli felséges Istenünk, szerető édesatyánk, magasztalunk és áldunk téged azért, hogy újba együtt gyűlhettünk a te lábaidnál, meghallgatni a te ígédet, találkozni veled és találkozni egymással. Köszönjük, hogy ígéreted szerint itt vagy közöttünk. Légy áldva és dicsőítve ma este itt mi közöttünk. Az az óhajunk, hogy nagy legyen a te neved, dicső legyen a te neved közöttünk. És azt szeretnék, hogy betölts a te ígéddel, hogy a hétköznapokban meglássák rajtunk, hogy mi veled találkoztunk. Köszönjük, hogy megáldasz bennünket. Köszönjük, hogy velünk vagy. Légy dicsőítve, magasztalva mindenért. Amen.
Olvassunk a Jóisten igéből. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv 17. részét keressük meg, és az első 15 verset fogjuk felolvasni. Miután áthaladtak Amfipoliszon és Apollónián, Tesszalonikába értek, ahol zsinagógájuk volt a zsidóknak. Pál pedig szokása szerint bement hozzájuk, és három szombaton is vitába szállt velük az írások alapján, megmagyarázta is, bizonyította nekik, hogy Krisztusnak szenvednie kellett, és fel kellett támadnia a halálból, és hogy ez a Jézus a Krisztus, akit én hirdetek nektek. Néhányan hívőkké lettek közülük, csatlakoztak Pálhoz és Szilászhoz, ugyanúgy igen sok istenfélő görög is, valamint sok előkelő asszony. Ez irigységgel töltötte el a zsidókat. Ezért maguk mellé vettek a piaci csavargók közül néhány hitvány embert, csődületet támasztottak és fellármázták a várost, felvonultak Jázon házához, és ki akarták vezetni Pálékat a népgyűlés elé. Amikor nem találták ott őket, Jázont néhány testvérrel együtt a város előjárói elé hurcolták, és így kiáltoztak. Ezek, akik az egész világot felforgatták, itt is megjelentek. Jázon befogadta őket, holott ezek mind a császár parancsai ellen cselekszenek, mivel más tartanak királynak, Jézust. Ezzel fel is izgatták a sokaságot és a város elöljáróit, akik ezt hallották. Amikor azonban kezességet kaptak Jászontól és a többiektől, elbocsátották őket. A testvérek pedig még akkor éjjel elküldték Pált Szilásszal együtt Béreába. Amikor megérkeztek, bementek a zsidók zsinagógájába. Ezek nemesebb lelkűek voltak, mint a tesszalonikaiak. Teljes készséggel fogadták az igét, és napról napra kutatták az írásokat, hogy valóban így vannak-e ezek a dolgok. Sokan hittek tehát közülük, sőt még a tekintélyes görög asszonyok és férfiak közül sem kevesen. De amit megtudták a tesszalonikai zsidók, hogy Pál Béreában is hirdeti az Isten igéjét, odajöttek, és ott is fellázították és felizgatták a sokaságot. Ám akkor a testvérek azonnal tovább küldték Pált, hogy menjen a tengerig. Szilász és Timóteus azonban ott maradt. Pált pedig elvitték kísérői egészen Athénig. Majd visszatértek azzal az utasítással, hogy Szilász és Timóteus minél hamarabb menjen hozzá.
Köszöntök mindenkit szeretettel az Úr Jézus Krisztus nevében. Hálás a szívem, és gondolom, hogy mindannyiunknak hálás a szívünk azért, hogy újból megengedte a mi mennyei atyánk, hogy egybegyűljünk, és együttesen csodáljuk az ő szeretetét, nagyságát. Örülök annak, hogy ilyen szép számban vagyunk együtt. És örülök annak, hogy akik itt vagyunk, több mint valószínű, hogy mindannyian hallottuk, amit az Úr Jézus Krisztus mondott a János Evangélium a 3. rész 16. versében, amely így hangzik, hogy mert úgy szerette Isten ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. És örülök annak, hogy nagyon sokan vagyunk itt olyanok, akik megértettük ennek az ígének az üzenetét. És eljöttünk valamikor régebben, vagy korábban őhozzá, az Úr Jézus Krisztus keresztjéhez, letettük bűnterheinket, és új ruhát kaptunk tőle. Azért van a gyülekezet. Ez hozta létre a gyülekezetet. Az Úr Jézus Krisztus kegyelméből kapott új élet. Mert egy testhez tartozunk. És drága testvérek, mindannyian, akik részesültünk ebben, tapasztalhatjuk, hogy milyen nagy áldás az, mikor az Úr Jézustól megkaptuk, és megkapjuk ezt a tiszta ruhát, a lelki öltönyt, amiben járhatunk életünkben, és reábízhatjuk életünket. Mégis az egyik kedves régi énekünkbe úgy énekeljük, hogy égi atyám, Isten mennyei felség, nincsen ember, nincsen, ki ne vétkeznék. De ki hozzád megtér, tőled kegyelmet kér, elfedezed vétkét egyetlenedért. Ugye tapasztaljuk ezt mindig. Mikor a sátán bemocskolja lelki öltönyünket, mikor egy kis figyelmetlenség, egy kis gondatlanság, valami bűn csempész be az életünkbe, akkor jöhetünk őhozzá tisztulásért. A sátán, ami lelkünk ellensége, abban gyakorolja magát egész héten, mikor a hívők nincsenek együtt a gyülekezetben, még lehet, hogy itt a gyülekezetben is, hogy ezt az Istentől kapott szép, tiszta ruhát bemocskolja. És sokszor sikerül neki. És aztán, mikor elejtett bennünket, akkor jön az ő vádjaival, és azt sugja sok embernek a fülébe, hogy na ugye, hát ilyen hívő vagy te. Hát ennyire szeretette az Úr Jézust, hogy megint elestél. Megint bemocskoltad azt a szép ruhát, amit kaptál az Úrtól. Ne is imádkozz te. Ne is menj te a hívők társaságába. Mert te úgyis olyan ember vagy, aki nem tudsz megállni a hitéletbe. Gondolom, hogy többen hallottuk a sátánnak ezt a suttogását a fülünkbe, akkor, mikor becsapott bennünket. De az a nagy kegyelem, hogy Isten visszavárja a tékozló fiakat. Isten azért küldte az Úr Jézus Krisztust, hogy megszabadítson bennünket a sátán kötelékei közül. És újból megújul az ő kegyelme a mi életünk felett. Nagyon fontos, hogy ne hallgassunk a sátán szavára. Fontos az, hogy jöjjünk a kegyelem királyi székéhez, és kérjünk bűnbocsánatot. Ma este is azért vagyunk itt együtt, és azért vannak a szolgálatok, az énekkar, a zenekar, és különböző szolgálatok, az íge hirdetés, hogy Isten kegyelmének kedves üzenetét hirdessük, hogy egymás hite által épüljünk, hogy önvizsgálatot tartsunk, és hogyha a sátán becsapott bennünket valamilyen formában az elmúlt napokban, akkor bűnbánattal jöjjünk ő elébe, és kérjük a tisztulást. Ő itt van közöttünk szent lelke által. Ő akar tisztítani. Hogyha úgy érezzük szívünkben, hogy tisztulásra van szükségünk, kérjük tőle, és ő kész megtisztítani bennünket. Ha valaki van itt ma este úgy, hogy még nem találkozott az Úr Jézus Krisztus megmentő kegyelmével, ma este találkozhat. Itt van ő, és szólít mindenkit, és hív mindenkit haza, és fel akar öltöztetni királyi öltözetbe, és a békesség és a szentség életét akarja adni számunkra. Figyeljünk az ő hangjára. Hallgassuk úgy a szolgálatokat, hogy ő tudjon megszólítani bennünket, és hogy tudjuk a szolgálatok alatt meghallani az ő hangját, az ő szeretetének hívó szavát, és tisztuljon, és újuljon az életünk. Kívánom ezt mindannyiunk számára, hogy ma este tapasztaljuk és érezzük meg az ő megújító kegyelmét életünkben. Az énekkar szolgálatát kérjük szolgálni tovább. Nagykassa Júlia szolgálatát kérjük, és aztán majd a fúvós zenekar fogja dicsőíteni az Urat.
Leírtam, hogy mit akarok mondani. Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Szeretnék röviden beszámolni a tegnapi napról. Hála az Úrnak, hogy többen részt vehettünk a lányok, a nők konferencián. Különösképpen, ami megérintett engemet, a csoportbeszélgetés volt. Ezen belül egy kérdést ragadott rám. Vedd számon az áldást. Mit kaptál Istentől, és hogyan szolgálsz vele? Elgondolkoztam azon, hogy mennyi áldás volt az utóbbi időben, és ezeket találtam. Hálás vagyok az új családomért, a gyülekezetért, és ahogy nagyon szívesen fogadtak a testvérek, és hogy kaptam sok új testvért, lehetőségem van szolgálni a gyerekek közt és az énekarba. Mindezek áldás számomra, és hiszem, hogy a szolgálatom is áldás másoknak. Amen.
szolgálatát kérjük, aztán Olá Tábita szolgálatát hallgatjuk meg.
Sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Tegnap én is itt lehettem a női konferencián. Engem nagyon megfogott egy pillanat, amikor egy idősebb néni felállt, és olyan buzgóan és boldogsággal az arcán elmondta, hogy ő hogyan is illatozik otthon és a munkahelyen, ahol dolgozik. Különösebben egy idézet fogott meg. A megbocsátás az az illat, amelyet az ibolya hint arra a sarokra, amely eltapossa. Azt a szót, hogy megbocsájtok, könnyű kimondani, csak az a baj ezzel, hogy olyan sokszor nem gondoljuk igazán. Rájöttem, hogy olyan sokszor én is kimondom azt a szót, hogy megbocsájtok, és talán annak az embernek, akinek úgymond megbocsájtottam, nem mutatom ki, hogy haragszok rá, de a szívem mélyen ugyanúgy haragszok rá, mint azelőtt, mielőtt bocsánatot kért. Elhatároztam, hogy én is szeretnék jó illatot árasztani magam körül azáltal is, hogy őszintén megbocsájtok.
A zenekar szolgálata után Szabó Edit testvérnőt kérjük szolgálni. Thank you.
az előbb éneknek a ritmusára dobog a szívem. Többek közt azért, mert már pár napja otthon szépen megfogalmaztam magamban, hogy most mit fogok mondani a témához kapcsolódóan, és mikor előre kigondolom többnyire, akkor nem szoktam izgulni, viszont úgy 5 perccel ezelőtt elhatároztam, hogy inkább azt mondom, ami most tényleg foglalkoztat, és ami a szívemben van. Péntek este óta, amióta Lőrinc testvér azt mondta, hogy fogjuk meg a naptárunkat, és jegyezzük be oda, hogy beszélgetésünk van Istennel. Ez a mondat folyamatosan ott cseng, és még mindig ott van a fülemben és a szívemben. És ez az egy kicsi mondatocska többet mondott nekem, mint akár egy egész egy órás predikáció. Az utóbbi időszak tényleg ilyen rohanós volt, és be kell valljam, hogy az időmet mindig abból csíptem le, hogy mostan vagy átugorjuk az igolvasást, vagy nem imádkoztam olyan hosszan, vagy olyan őszinte szívvel. És nagyon megszégyeltem magam, főleg azért, mert ennek ellenére Isten még mindig odafigyelt rám. Hiába én nem fordítottam rá olyan sok időt, ő még mindig törődött velem. Nagyon régebben nagymamám mesélte, vagyis mondta nekem, hogy van, amikor úgy ébred, hogy egy ének van az ő szívében, és hogy ezt biztos az Isten adta neki. És én ezen úgy elmosolyogtam, hogy biztos előtte valóna biztos az dúdolta, és azért ébredt azzal az énekkel. De velem is a múlt héten ez történt, szinte minden reggel, hogy mindig egy-egy ének dallama volt a fülemben. Hogyha úgy ébredtem, hogy dühös vagyok, vagy fel voltam háborodva, akkor egész nap azok a szavak csengtek bennem, hogy csendes is lesz szívemet, hogy halljam hangodat. És nem számított, hogy mit csinálok, vagy hova megyek, mindig ez a dallam volt a fülemben, egészen addig, ameddig tényleg le nem csendesedtem. Aztán, amikor én másik reggel épp szomorúan vagy elcsüggedve ébredtem, akkor pedig az ének volt, hogy miért csüggedsz elé lelkem, hisz pajzsod ő és támaszom. Aztán sorolhatnám, hogy majdnem egész héten ilyen énekek voltak az én szívemben, és hogy ahogy egész nap dudolgattam őket, így rájöttem, hogy nem csak énekelnem kell őket, hanem tényleg őszinte szívvel úgy is gondolni, és cselekedni is azt, amit az énekírók megfogalmaztak. Aztán visszatérve a péntek estire, ki is tettem a kék kis naptáromat az asztalra, és ezentúl akármikor rá fogok nézni, bár igaz, nem írtam vele, hogy beszélgetés Istennel, de elég volt, elég ahhoz, hogy ránézek, és már tudni fogom, hogy nem csak azt kell bérni, mikor milyen órám van, vagy mikor mi a teendőm, hanem legyen magától értetődő, és ne csak megszokás, ne csak muszájság, vagy kötelezettség, hanem olyan szívvel, olyan lelkülettel vágyjak Istennel beszélgetni, mint ahogy szeretnék beszélgetni a szeretteimmel. És nekem most ez a legfőbb ima témám, és ezt határoztam el, hogy tényleg úgy szeretnék minden nap imádkozni, ahogy Isten elvárja tőlem. Amen.
Újból a zenekart hallgatjuk megszolgálni, aztán Nagykassa Márta testvérnőt kérjük.
Thank you. Szeretettel köszöntök mindenkit, és arról szeretnék beszámolni, hogy mit végzett az Úr a szívembe az elmúlt időszakban, különösen a mai nap is, az elmúlt napokban. Már egy jó ideje imádkozom azért. Úgy éreztem, hogy szükségem van megújulásra, és valami van a szívemben, ami úgy gátol abban, hogy növekedjek lelkileg. És ezért úgy imádkoztam folyamatosan, de és olyan jól is éreztem itt a gyülekezetben magamat, és a testvérek között olyan jó volt, amikor a jubileum alkalommal olyan sokat énekeltünk, a bizonyságtevések, de sokszor a hétköznapokban úgy éreztem, hogy olyan gyenge vagyok, és sokszor elesem, és amit Edith említett azon a péntek este is, úgy megragadott az ige, és amikor volt a felszólítás, hogy aki szeretne imádkozó emberé válni, az álljon fel, úgy megtorpantam is. Úgy éreztem, hogy hát ez szégyen, hogy felálljak valahogy, és fáj ez nekem. A tegnapi nap különösen megérintett az, hogy hogyan illatozunk a családban. És úgy vizsgáltam az életemet, és Isten rámutatott egy dologra, ami gátol engem ebben, amiért már imádkoztam többször, és már megosztottam a férjemnek, és ezért a dologért már imádkoztunk, de nem tudtam teljesen letenni. Sokszor kísértésként visszatért az életemben, és úgy éreztem ezen a mai napon, a délelőtt is minden szó nekem szólt. A Biblia órán szinte egy hang az volt bennem, hogy állj fel, és mondd, hogy imádkozzanak a testvérek, érted? És olyan hálás vagyok, mert tudom, hogy ez Isten lelke, aki munkálkodott bennem. És ezért imádkoztam. Ez volt a vágyam, hogy megújítson, hogy megtisztítson. És szeretném azt elmondani, hogy az ördög avval próbált engem kísérteni, és a világnak ott volt bejárása az én életemben, hogy szinte egy megkötözöttség volt, hogy időnként a tévénézés nem csak filmek, hanem egy akár műsorok keresztül, és úgy éreztem, hogy ez a szellemiség időnként úgy megkötöz, és harcoltam én ez ellen. Különösen akkor volt, amikor otthon egyedül voltam, főztem, és ne legyek egyedül, úgy bekapcsoltam, hogy hallgassak valamit. Aztán gyakoroltam azt is, hogy kazettát tettem be, és azt az éneket, és akkor olyan jó volt, mikor betöltött Isten igéje, és azok az énekek. És azért mondom most ezt el, mert már volt bennem, és többször indított a lélek, hogy ezt meg kell valljam, másképp nem tudok ettől megszabadulni, hogy ez egy nagyon nagy, nagyon fogva tudja tartani a mi lelkünket, ha a világ hatással van ránk a tévén keresztül. És én ezt beláttam, és örülök, hogy ezt el tudtam mondani. Először ott voltak a kétségek bennem, hogy mondjam el ezt, én annyira fogom szégyelni, de örülök, hogy az óember megszégyenül, mert tudom, hogy így az új ember növekszik bennem, megerősödik. És úgy fáj az, hogy nem voltam példa gyermekeimnek ebben. Lehet, hogy akadály is voltam abban, hogy még inkább odaszánják magukat. Egy péntek este, még ezt szeretném elmondani, hogy Erzsike néni ott ült mellettem, és még egy testvérnő is úgy beszélgetett vele, és azt mondta, hogy annak a testvérnőnek, hogy akit a fiú megszabadít, valósággal szabad. Ő akkor nem nekem mondta ezt az igét, de úgy a szívembe markolt. És ez volt az én szívem vágya. És annyira hálás vagyok Istennek. A mai nap alig vártam délbe, hogy vége legyen, és hazamenjünk. És férjemmel bementünk a szobába, és elmondtuk Istennek, és olyan jó volt azt megtapasztalni, hogy Isten megbocsájt, és ő megtisztít, ő felemel, ő megbocsájt, és új életet ad továbbra is. Mert neki az a terve, hogyha a mi lelkünk megbetegszik, ő meggyógyítsa. Míg Zoltán nem volt bent, és lement, addig elővettem az igét, és egy igeverset találtam, és szeretném ezt megosztani a testvérekkel. Nem az egészségeseknek van szüksége orvosra, hanem a betegeknek, mondta az Úr Jézus. És szeretnék bátorítani mindenkit, ha érzi, hogy a lelkében beteg, ha valami ott van a szívében, ne várjon, ne takargassa, mert az a szabadulás, amit Isten ad, az teljes, és ez egy olyan örömet ad, amit nem tudunk meg felfogni, és szeretném, hogy az én életem kisugározzon mások felé, és jó illatot árasszon. Amen.
És sok szeretettel köszöntünk mindenkit, aki eljött ma délután ide, az imaházba, a gyülekezetbe, hogy testvéri közösséget gyakoroljunk. Most meghallgatjuk újra az énekkar szolgálatát, utána pedig az ige hirdetés következik. Yeah. 19. században 1847 és aztán átnyúlva a 20. századra is 1931 között élt egy rendkívüli képességekkel megáldott ember. Őt tartják minden idők legszorgalmasabb feltalálójának. Az van feljegyezve róla, hogy közel 1100 találmánya van. Nem tudom, hogyha valaki van ezen a világon, aki mind a közel 1100-at fel tudná sorolni, de van egy találmánya, ami szinte a világ legeldugottabb zugába is eljutott. Itt is jelen van a mi termünkben, a mi ima termünkben. Úgy hívják a feltalálót, hogy Thomas Edison. És vajon mi ez a találmány, ami? Igen. Valóban a szénszálas izzólámpát találta fel, amit mi úgy nevezünk, hogy villanyégő vagy villanykörte. Ezt 1879-ben találta fel, és bár nem ő fejlesztette, illetve nem ő kezdte ennek a kifejlesztését, de végül ő tökéletesítette. És az is fel van jegyezve róla, hogy nagyon-nagyon kitartóan foglalkozott ezzel a találmányával. Több száz anyagot kipróbált, hogy melyik a legmegfelelőbb. És nem adta fel. Addig kísérletezett, addig tudakozódott, addig olvasott, addig informálódott, amíg megtalálta a koránhoz képest a legmegfelelőbb anyagot. Úgy eszembe jutott ezzel kapcsolatban még egy évszám, aminek már bizonyos értelemben én is részese voltam, bár még nagyon, nagyon fiatal voltam akkor, talán néhány napos vagy néhány hetes. 1967-ről van szó, és hát a szüleim meg a testvéreim elmondása alapján ebben az évben építették ki a szülőfalumban az elektromos hálózatot. És ahogy ők elmondták, a mi lakásunk volt a legelső a faluban, amely csatlakozott az elektromos hálózatra. Nagy újdonság volt az akkoriban. És ahogy hallottam, hát csodájára jártak az emberek, ugyanis akkor, mint bárhol máshol, megpróbálták az emberek valahogy megoldani a világításnak a kérdését. És hát mi volt a legkézenfekvőbb, mi volt a legolcsóbb megoldás? Hát a petróleum lámpa. Adott az egy bizonyos fényt. Olcsó is volt a fenntartása. De egy elég kis szűk körbe világított csak. De amikor bevezették az áramot, és amikor a vezetékek megjelentek a falba, és amikor becsavarták a villanyégőt, és felkapcsolták a villany, akkor addig soha nem látott fény árasztotta el a szobát. Hát ha égett volna, lehet 10 vagy 20 petróleum lámpa, az se haladta volna túl a villany égőnek a világítását. Persze aztán, ahogy telt múlt az idő, úgy megszokták ezt az emberek, és hát többekben ott volt, hogy bárcsak az én lakásomban is minél hamarabb bekötnék a villanyáramot. És persze, hogy ez már egyáltalán nem számít szenzációnak napjainkba, de akkor nagy újdonság volt ez. Hát ez a tudós ember több mint 130 évvel ezelőtt az elektromos energiát láthatóvá tette. Fényé alakította át, és ez a találmány gyökeresen megváltoztatta, mondhatni, hogy az egész emberiségnek az életét. Az egész emberi társadalomnak az életét. Isten igéből tudjuk azt, hogy Isten maga a világosság. És amikor ő megteremtette ezt a földet, ezt a világot, akkor kimondott egy mondatot. Azt mondta, legyen világosság. És ennek a mondatnak a nyomán lett világosság. És Isten már a kezdetektől fogva éreztette az emberrel azt, hogy van valaki, van egy hatalmas erő, egy hatalmas személyiség, amit az emberek nem láttak soha, mert Istent soha senki nem látta. De éreztek valamit az emberek, és már a kezdetektől fogva az emberek keresték, hogy ki lehet ez a valaki. Aztán eljött egy nap a világtörténelemben, amikor Isten úgy döntött, hogy ezt a hatalmas erőt, ezt az energiát, láthatóvá teszi, megfoghatóvá teszi, és az ő világossága és szeretete testet öltött. Ez egy karácsony éjjel történt. Amikor Isten úgy döntött, és ahogy Pál fogalmaz, hogy amikor eljött az időnek a teljessége, akkor kibocsátotta Isten az ő fiát. És János apostol így írja az evangéliumban, amit nagyon jól ismerünk, ezt az igeverset, a János evangélium a első rész, 14. vers, hogy hangzik ez az igevers. És láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, aki telve volt kegyelemmel és igazsággal. És János visszatér erre a levelében is, az első levélben, úgy látszik, neki nagyon kedves volt ez az élmény, és nagyon nagy hatást gyakorolt rá, és ott még jobban úgy kibontja ezt a témát, és felsorolja ott, hogy megjelent az élet, megjelent a világosság, amit hallottunk, amit szemünkkel láttunk, amit megfigyeltünk, és amit kezünkkel is megtapintottunk. Az isteni világosság ember közelbe jött, és Jézus azt jelentette ki magáról, hogy én vagyok a világ világossága, és aki engem követ, az nem jár a sötétségben, hanem az övé lesz az élet világossága. És Jézusnak az egész földi szolgálata erről szólt, hogy hívta az embereket a bűnnek a sötétségéből. Hívta az embereket a megkötözöttségből. Hívta az embereket abból a nyomorúságos szellemi állapotból, amiben minden ember, minden földre született ember beleszületik. Kezdett beteljesedni Jézus szolgálata nyomán az a profécia, amit Ésaiás mondott, hogy az a nép, amely sötétségben jár, lát majd nagy világosságot. És bár ez a profécia elsősorban a zsidókra vonatkozott, de Jézus már a szolgálata során sejtette azt, hogy nem csak a zsidóké az üdvösség, nem csak a zsidóké meghallják az evangéliumot. És van egy néhány példázat, illetve nem is példázat, hanem csoda feljegyezve, amikor olyan emberek kerültek az Úr Jézus gyógyító hatalma alá, akik nem tartoztak a zsidó nép közé. Ilyen volt például a samáriai asszony, vagy ilyen volt a kánaáni asszony, vagy ilyen volt a kapernaumi századoknak a szolgája. Vagy még lehetne említeni. És tudjuk azt is, hogy Jézus a búcsú szavaiban azt mondta, hogy rátok bízok egy feladatot, egy szolgálatot. Menjetek szélese világra. Tegyetek tanítványá minden népeket. Ne álljatok meg csak az én népem között. Vigyétek tovább az örömhírt. Hirdessétek a világosságot. Terjesszétek a fényt. Aztán, ahogy terjedt az evangélium, tudjuk azt, hogy Pált is kiválasztotta Isten erre a szolgálatra. Pálnak is sötétség volt a lelkében, a szívében, a cselekedeteiben. De volt egy isteni világosság, ami egyszer ráragyogott, ami leterítette a földre. Teljesen megvakult, teljesen világtalan lett Pál. Semmit nem látott. De Isten újra megérintette őt, és majd hangzott felé is a profécia, hogy pogányok világosságává teszlek téged. És említi azt az ige több helyen, hogy Pálnak az volt a szokása, és a mai igénkben is az van feljegyezve, hogy Pálnak az volt a szokása, hogy mindig megkereste a zsidókat, a saját nemzetét az illető városban, ahova ő missziózni indult. Ez volt a legelső. Ha vannak zsidók, akkor megkereste őket, ha volt zsinagóga, akkor ott meglátogatta őket, és elkezdett nekik prédikálni. Majd látta Pál azt, hogy a zsidók mennyire vegyes érzelmekkel fogadják, többnyire elutasították a hirdetett igét, és amikor Antiókiába szolgált egyszer Pál apostol, akkor említette újra azt az ésaiási proféciát, amit ő magára értett és apostol társaira, a 49. rész 6. versében, kevésnek tartom, hogy Jákob törzseinek helyreállításában és a megmentett Izrael visszatérítésében légy az én szolgám. a pogányok világosságával teszlek, hogy eljusson szabadításom a föld határáig. Pál úgy látta, hogy tovább kell lépnie. És tudjuk azt a mozzanatot, ami sokszor úgy elcsodálkozunk, hogy a Szentlélek nem engedte ide, vagy nem engedte oda, pedig Pál bizonyságot akar tenni, nem rossz helyre indult, de a lélek mégis úgy irányította, hogy nem mehetett el a tervezett célba. És megkezdte a misszió munkát, és így jutott el aztán, amit ma délután felolvastunk, Tesszalonikába és Béreába. Ebben a gyülekezetben úgy látjuk, hogy olyan fogadtatásban volt része, ami úgy általában jellemző volt a Pál szolgálatára. És az ige hirdetés, és az ige szolgálat, amit Pál apostol ott mondott, nagyjából három fontos igazságot tartalmazott. Vannak bővebb szolgálatai is Pálnak, amik le vannak jegyezve az igében, de itt most, ebben az ige szakaszban, amit Tesszalonikába prédikált, meg hangsúlyozott Pál apostol, különösképpen három dologra tette a hangsúlyt. Az első dolog az volt, hogy Krisztusnak szenvednie kellett. A második, Krisztusnak fel kellett támadni a halálból. Károli fordítás úgy adja vissza, hogy szükség volt. És a harmadik dolog, amit Pál hangsúlyozott, vagy a harmadik pontja az ige hirdetésének az volt, hogy Jézus a Krisztus. Úgy gondolkodtam és elmélkedtem, ahogy az igével foglalkoztam, hogy mit is akart Pál bebizonyítani. Mert így olvassuk az igében, hogy meg akarta győzni, be akarta bizonyítani ezeknek az embereknek, és érvelni akart úgy, hogy ezek az emberek legyenek hívőkké. Krisztusnak szenvednie kellett. Úgy értettem ezt meg, testvérek, hogy ez azt jelenti, így is mondhatnánk, hogy megváltásra van szükségünk. Nincs olyan ember, aki erre a földre született, hogy ne lenne szüksége megváltásra. Mert a bűn annyira ránk telepszik, annyira valósággal életünk részévé válik, és annyira leterhel, és annyira megkötöz, és annyira nyomaszt, hogy sehogyan nem tudunk isteni beavatkozás nélkül megszabadulni a bűnnyomasztó terhétől. Nincs megoldás, nem volt más megoldás. Az emberek, az emberiség történelmében rengetegféle módszert megpróbáltak arra, hogyan szabaduljanak meg a bűntől, és főképp a bűn következményétől. Pál apostol ezt hangsúlyozta, hogy Krisztusnak szenvedni kellett. Nem oldja meg más, nem oldja meg más valaki a bűn kérdését, és egyedül csak Jézus tudja elvenni a bűnnek a hatalmát és a bűnnek az erejét az életünkből. És ahogy hangzott már ez, hogy akit a fiú megszabadít, az lesz valósággal szabad. Nincs más út, nem tudunk magunktól megváltozni, nem tudunk magunktól megszabadulni. És sokszor még hívő emberekként is vannak nagyon jó elhatározásaink, de ez is Isten segítségére. Jézusra van szükségünk, hogy ezeket meg tudjuk valósítani az ő segítsége által. A másik dolog, amit Pál hangsúlyozott, az volt, hogy Krisztusnak fel kellett támadni a halálból. Ő nem egy halott vallás alapító, aki életében nagyon sok szép dolgot elmondott, és esetleg leírták, hogy majd az utókor is olvassa és kövesse a tanításait, akinek ez tetszik. Krisztusnak fel kellett támadnia. És ez azt jelenti, hogy nekünk megtartóra van szükségünk. Elsősorban megváltásra, megváltóra, hogy megváltson a bűn hatalmából, de nekünk egy élő megváltóra van szükségünk. És Isten ezt nagyon jól látta és tudta. Hogy mi nem maradhatunk csak a megtérés élményével. Hogy 10 évvel, vagy 20 évvel, vagy 30 évvel ezelőtt megtértem, és én is hoztam egy döntést. Az nem elég.
minden nap kapcsolatban lenni az élő megváltóval. Mert olyan erős ennek a világnak a sodrása, olyan nagy ennek a bűnnek a hatalma, és olyan nagy a kor szellemnek a nyomása rajtunk, hogy Jézus nélkül nem tudnánk a hívő életet megélni. Megtartóra van szükségünk. És a harmadik dolog, amit Pál hangsúlyozott, az volt, hogy Jézus a Krisztus. Sokféle értelmezést adhatunk ennek a mondatnak, de én egy nagyon egyszerű értelmezést értettem meg a Jóisten igéből, mégpedig azt, hogy Pál apostol azt akarta ezzel hangsúlyozni a hallgatóságnak, hogy ne várjatok valaki másra. Jézus eljött, itt a Mesiás, üdvösséget hozott, ne várjatok tovább. És úgy értettem meg, testvérek, hogy haladéktalanul hinni és bízni az Úrban. Engedelmeskedni Istennek. Az ige azt mondja, hogy Pál vitázott velük, vetekedett velük, próbált érvelni, és talán ez volt a legnehezebb pont. Biztos tettek fel neki kérdést mind a három ponttal kapcsolatosan, hogy is érted ezt te, Pál? Hogy is gondolod ezeket a dolgokat? Igazából Isten lelke volt az, aki egyeseket meggyőzött a hallgatóság közül. És csodálatos látni azt, hogy egyszerű emberek is, tekintélyes emberek is, tanult emberek is, nagy tudású emberek is elismerték azt, hogy megváltásra van szükségem. Hogy megtartóra van szükségem. És hogy haladéktalanul lépnem kell. Nem halogathatom tovább. Itt a kellemes idő, itt van az üdvösség napja, és meg kell ragadnom ezt a lehetőséget, nem szalaszthatom el. Csodálom Isten lelkének ezt a munkáját. Akkor, amikor ilyen mindent elsodró erővel úgy megragadja egyeseknek a szívét, és testvérek, így térhettünk meg mi is. Mert általában úgy történik a megtérés, hogy nagy harc dúl az ember szívében. Hogy álljak fel, vagy ne álljak fel. Jelezzem-e azt, hogy meg akarok térni, vagy ne jelezzem? Menjek előre, vagy ne menjek előre? Emeljem fel a kezem, vagy ne emeljem fel a kezem, amikor döntése hívnak? És Isten lelke végzi azt el, hogy az ember szinte kap egy természet feletti erőt, egy isteni erőt. És ki tudja fejezni azt, hogy igen, én haladéktalanul hinni akarok, és engedelmeskedni akarok az Úrnak. És a fénynél, meg a világosságnál maradva, valahogy úgy képzelem, testvérek, ezeket a gyülekezeteket, ahol Pál hirdette az igét, hogy úgy bővült a hálózat. Kigyúlt először a fény Jeruzsálembe, vagy mondhatni először Jeruzsálem mellett Betlehembe. Meggyúlt ez az isteni fény, testet öltött. Aztán Jeruzsálembe egy hatalmas világosság lett, meg ahol Jézus járt ezen a földön. De aztán terjedt a fény, terjedt a világosság az egész földön. És úgy, ahogy telt, és ahogy múlt az idő, látjuk Pál apostolt, ahogy fáradhatatlanul hirdette Istennek az igéjét. Aztán Béreában is látjuk Pál apostolnak a gyülekezet alapító munkáját, és olyan kellemes hallgatóság, vagy olyan felüdítő hallgatóságot jelenthetett Pál apostolnak az ott végzett szolgálat. Mi jelenthet a legnagyobb örömet egy ige hirdetőnek, vagy egy szolgálattevőnek? Hát egy figyelmes, egy készséges, és egy engedelmes hallgatóság. Ahol a szemekbe érdeklődés van. Nem unalom, nem közömbösség, nem az, hogyha valakivel szembenézünk, akkor látjuk azt, hogy messze járnak a gondolatai. Ki tudja hol? Hát ez a gyülekezet, vagy ez az összegyűlt sokaság, ahol Pál apostol Béreába prédikált, ilyen volt. Azt írja Lukács, hogy ezek az emberek teljes készséggel fogadták az igét. Nem vitatkoztak, nem ellenkeztek, nem hitetlenkedtek, nem kiabáltak közbe, hanem elhitték, és készek voltak befogadni Isten igényét. Bárcsak lennénk is, mi is ilyenek, testvérek. Ugye milyen jó lenne? Így szolgálni, és így hallgatni az igét. Hát az Úr adja, hogy legyünk ilyen hallgatók, meg ilyen ige szolgálók is. Aztán szeretnék még egy évszámot megemlíteni. 1912-t. Erről az évszámról nem tudom, hogy milyen feljegyzések vannak a történelemkönyvekben, meg mit tanítanak az iskolában. Amire én szeretnék most utalni, azt nem fogják az iskolába tanítani. De ez az évszám fel van jegyezve a mennyben. Vajon miért, testvére? 1912. A 100 éves jubileum. Hát az 2012. Tehát a baptista misszió kezdete itt a mi városunkban. És testvérek, ez nekünk minden találmánynál, meg minden tudománynál többet ér, hogy Istennek a drága igéje, az evangélium fénye elérkezett a mi városunkba is. Azon is gondolkodtam, testvérek, hogy 1912 óta vajon hányan fordultak meg a gyülekezetünkbe, és hányan nyertek az Úrtól érintést, vagy érezték azt, hogy nekik is meg kell térniük. Ha jól tudom, közel 1000-en vannak. Ha azt vesszük, nem túl nagy szám ez. Esetleg jut minden évre 10 ember, akik döntést hoztak. Azon is gondolkodtam, hogy hogyan érintette meg őket az Úr lelke. Meg azon is elmélkedtem, hogy hogyan lehet élően és kitartóan megmaradni az Úr mellett és a gyülekezet mellett. Arra jutottam, testvérek, hogy azáltal, amit Pál is hirdetett akkor, és neki vissza-vissza térő témája volt ez, hogy én nem akarok másról tudni ti köztetek, mint a megfeszített Krisztusról. És testvérek, nekünk is ezt az igét kell élnünk, és ezt az igét kell hirdetnünk, amit Pál apostol hirdetett. Hogy megváltásra van szüksége minden embernek, hogy Jézus megtartó, mert élő megváltó, és az Úrnak haladéktalanul kell engedelmeskedni. Testvérek, ezek olyan igazságok, amik nagyon egyszerűen hangzanak. De amik a hétköznapokban nagyon húsba vágóak tudnak lenni. Amikor hibázunk, amikor vétkezünk, és amikor az óemberi természetünkkel találkozunk, ugye milyen nehéz megalázkodni. Ugye milyen nehéz. Amikor nem egy kis apróságról van szó, hanem ami úgy nagyon a szívünkhöz nőtt. Amitől nagyon nehezen akarunk megszabadulni. Nagyon nehezen engedjük ki a kezünkből. De megváltásra van szükségünk. És amikor arról beszélünk, hogy megtartóra van szükségünk, ami azt jelenti, hogy élő megváltónk van, vajon hogyan hozunk döntéseket? Vajon megbeszéljük az Úrral a dolgainkat? Vajon engedjük-e, hogy az Úr beleszóljon az életünkbe? A mi terveinkbe, a mi elképzeléseinkbe, a mi gondolatainkba, meg az időbeosztásunkba, meg az élet sok-sok területén. Mert örülünk annak, hogy élő megváltónk van, milyen jó, hogy segít. De az jó-e, hogyha keresztül húzza a számításainkat? Szeretetéből. Nem azért, mert nem szeret, hanem azért, mert szeret. És ha jó úton akar minket megtartani. És azzal kapcsolatban, hogy haladéktalanul engedelmeskedjünk. Ugye, hogy ez se olyan könnyű, testvérek. De ez az ige, ami életre vezet, ami üdvösségre vezet, nincs más név. Péter apostol fogalmazta ezt meg, hogy nincs senkiben másban üdvösség. Egyedül Jézus Krisztusban. És nincs más név, aki által mi megtartatunk. És ez ad nekünk életet, Erre van nekünk szükségünk, testvérek. Ezt az igét élni is, ezt az igét hirdetni. Ez kell gyermekeinknek is, ez kell rokonainknak, ez kell ismerőseinknek, munkatársainknak, akikkel együtt dolgozunk. Erre van szüksége mindenkinek, itt ma este is. Erre az igére. Adja meg az Úr, hogy az ő igéje gyümölcsözzen bennünk. És ahol az Úr bele akar szólni az életünkbe, engedelmeskedjünk az ő igéjének. Az Úr ránk is missziót bízott. Az Úr kegyelméből az elmúlt 20 évben mi is egy kicsit bővíthettük a hálózatot. A megyében itt-ott gyúltak ki fények. Ákoson, Mezőteremen, Sándorhomokon, és még más helyeken is. Azt is látjuk, ahogy ebben az igében volt, hogy az ördög is hol előttük járt, hol utánuk járt, próbálta oltogatni a fényt. Próbált gonosz emberek által, próbálta elvágni az evangéliumnak az útját, az evangéliumnak a fényét. De úgy, ahogy utána olvasunk egy kicsit a tesszalonikai levélben is, amiket Pál ír, mert látjuk, hogy nagyon rövid időt tartózkodott Pál apostol Tesszalonikában, és aztán ír két levelet is a Tesszalonika belieknek, és az első levélben úgy olyan féltő szeretettel a második részben azt mondja, hogy úgy dajkáltalak benneteket, mint ahogy a dajka vagy az édesanya a csecsemőjét. Aztán írja az édesapáról is a képet, hogy úgy bántam veletek, mint az apa a fiával. És a harmadik részben pedig beszél arról Pál apostol, hogy elküldtem Timóteust. És nagyon megörültem, mert én azt hittem, hogy az ellenség győzött, és szétverte ott a missziót. Már nagyon aggódtam, mert nekem el kellett jöjjek Tesszalonikából. De azt mondja, megtudtam, hogy ti kitartottatok az üldözés mellett is. Az üldözés között is. Üldözés között született meg a gyülekezet, Tesszalonikában is, Béreában is, de az üldözés közepette is növekedett a gyülekezet. És miért volt ez lehetséges? Azért, testvéreknek, mert nekünk egy élő megváltónk van. És Jézus megígérte, hogy bármi lesz, emberek fognak megtérni, emberek fogják az Urat megismerni. Lesznek hanyatlások, lesznek meghátrálások, és lesznek elesések. De az evangélium diadalmaskodni fog. Tartozunk mi is ebbe a táborba, akik nem csak elindulunk, nem csak megvalljuk a bűneinket, nem csak letesszük az Úr Jézus lábaihoz, hanem az élő megváltóval élünk minden nap. És amit az Úr ránk bízott, és ahol mi is terjesztetjük a fényt, az Úr adjon nekünk haladéktalan engedelmességet, hogy ahol szólni kell, ahol tenni kell, ahova menni kell, legyünk készek mindig. Amen.
Bye.